Isten igéjét Pál apostolnak a Filippiekhez írott levelének a harmadik részéből olvasom, az első 14 verset. Egyébként pedig, testvéreim, örüljetek az Úrban, hogy ugyanazt írjam nektek, az engem nem fáraszt, titeket viszont megerősít. Óvakodjatok a kutyáktól, óvakodjatok a gonosz munkásoktól, óvakodjatok a megmetéltektől. Mert mi vagyunk a körültmetéltek, akik Isten lelke szerint szolgálunk, és Krisztus Jézussal dicsekszünk, és nem a testben bizakodunk. Pedig nekem lehetne bizakodásom a testben is. Ha más valaki úgy gondolja, hogy testben bizakodik, én még inkább. 8. napon metéltek körül, Izrael nemzetségéből származom, héber a héberek közül, törvény szempontjából farizeus, buzgóság szempontjából az egyház üldözője, a törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen voltam. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Jézus Krisztus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte a kárba veszni hagytam, és szemétnek kítélek mindent, hogy Krisztus megnyerjem, és hogy kitűnjék rólam ő általa, hogy nem saját igazságom van a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján. Mindezt pedig azért teszem, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy mindenképpen eljussak a halálból való feltámadásra. Nem mintha már éltem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve, futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának jutalmáért a Krisztus Jézusban.
Atyán, köszönjük a vasárnapot, köszönjük Jézus feltámadásának az ünnepét, amikor egybegyűjtesz bennünket. És a hétköznapok zajából, a hétköznapoknak a nyüzsgéséből, örömeiből, terheiből egy kicsit megállítasz, hogy a te gyülekezetednek a közösségében a te szavadat, a te jelenlétedet kereshessük, hogy lecsendesedjen a lelkünk, és megnyugodjon benned, hogy a te igéddel, a te élő vizeddel táplálj bennünket. És köszönjük, hogy ma az úrvacsorai közösségben magadhoz hívsz, hogy felemelj, hogy minden gyengeségünkkel, minden sebünkkel, fájdalmunkkal magadhoz ölelj bennünket, mert megbocsátod a mi bűneinket. Adj most nekünk őszintességet, add a te látásodat, hogy így tudjunk önvizsgálatot tartani, eléd állni, hogy mindaz, ami beszennyez, mindaz, ami megterhel, ami tőled elválaszt, az világossá váljon számunkra, és úgy tudjuk eléd tenni, hogy meggyűlöljük, és elfordulunk tőle. Urunk, így kérünk, hogy bocsásd meg azt, ami a szívünknek a belső motivációja, hogy bár megismertünk téged, mint életünk egyetlen megváltóját, megmentőjét, urát és királyát, akiért kárnak és szemétnek ítéltünk valamikor mindent. Mégis oly sok minden, ami kár és szemét újra magához vonta a tekintetünket, a figyelmünket. Bocsásd meg azt a szétszórtságot, amiben nem marad időnk napról napra előtted megállni és rád figyelni. Bocsásd meg azokat a feldolgozatlan érzéseket, amiből indulatos szavak, a sötétség cselekedetei születnek, amivel másokat, sokszor a szeretteinket, a legközelebb állókat megbántottuk, vagy akár kívülállókat, munkatársakat, idegeneket. Bocsásd meg, hogy a beszédünk nem volt mindig sóval fűszerezett, áldást hozó azok számára, akik hallgatják, mert a szívünk tele volt indulattal, és hamisan, kétértelműen, vagy másokat bemocskolóan beszéltünk. Bocsásd meg aggodalmaskodásainkat, hogy nem csak beléd vetettük minden bizodalmunkat, hanem az aggodalmaskodásnak, a fájdalomnak olyan teret adtunk, ami elgörbítette a mi életünket, a mi figyelmünket. Urunk, bocsásd meg azokat a vágyakat, amiket hamis módon elégítettünk ki, akár szexuális területen, akár más élvezetek szerzése területén. Bocsásd meg azokat a dolgokat, amik fogva tartanak bennünket, valamilyen módon szenvedélyünké váltak. Urunk, bocsásd meg mindazt, amit nem tettünk meg, pedig te arra indítottál, hogy tegyük, szóljunk, cselekedjünk. Bocsásd meg a mi lanyhasságunkat, a mi restségünket, a mi szeretetlenségünket. Mert amikor nem szerettük egymást, akkor ezzel téged sem szerettünk. Urunk, kérünk lelked által, vezess bennünket. Hadd mondjuk el csendben azt, amiért még bocsánatot kell kérnünk. Jézus, köszönjük, hogy úgy láthatunk téged a kereszten, mint aki hordozod a mi bűneinket, a mi gyengeségeinket, a mi sebeinket. Köszönjük, hogy megbocsátasz nekünk. Kérünk, hogy teremts bennünk tiszta szívet, és az erős lelket újítsd meg bennünk. Jöjj, Szent Lélek, és szólj hozzánk, áld meg a mi Isten tiszteletünket, és az úrvacsorai közösségünket. Jézus Krisztusért kérünk. Amen.
Istenek igéjét Márk evangéliumának az első fejezetéből olvasom, a 14. verstől a 20. versig. Amikor Jézus a galileai tenger partján járt, meglátta Simont és Andrást, a Simon testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe, mivel halászok voltak, és így szólt hozzájuk Jézus. Jöjjetek utánam, és emberhalászokká teszlek benneteket. Erre azok a hálókat otthagyva azonnal követték őt. Amikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, a Zebedeus fiát, és Jánost, a testvérét, amint a hálóikat rendezgették a hajóban. És azonnal elhívta őket, azok pedig apjukat, Zebedeust, a napszámosokkal együtt a hajóban hagyva, elmentek utána. Márk evangéliumának a legelején, az előző szakaszban, a most olvasottat megelőző szakaszban az evangélium kezdetéről hallottunk. Márk azt adta az olvasók, vagy a hallgatók elé, hogy kicsoda az a Jézus, akiről a könyvét írja. És azt láttuk, hogy minden Jézusról beszél, minden Jézusra mutat Márk szerint. Róla beszélnek az ószövetségi írások, rámutat keresztelő János a próféta, és nem magára. Jézusról tesz bizonyságot még maga az Atya és a Szentlélek is, amikor megkeresztelkedik, de Jézust felismeri még a sátán, a gonosz hatalma is. És aztán ezt követően a következő szavakkal mutatja be Jézus színrelépését, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát, betelt az idő, elközelített már az Isten országa, térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. Mind Jézus bemutatása, mint aki az egész teremtett világ középpontjában van, mindez a küldetés programszerű összefoglalás egy óriási nagy bevezetőnek a része. Óriási perspektívák nyílnak meg a bibliaolvasó ember számára, az ószövetségi írások beteljesednek, a sok száz évvel ezelőtt megjósolt, megprófétált idő, hogy eljön a messiás, megérik, az utolsó idők Jézusban elkezdődnek, hamarosan minden mássá lesz. Ezt adta eddig elénk Márk. De mi közünk van mindehhez nekünk? Tehetjük fel a kérdést. Még ha el is fogadjuk, vagy ha még megkapónak is tartjuk, hogy Isten hatalmas, grandiózus munkája bontakozik ki Jézusban, de mi köze ennek a mi mindennapi, kicsi, gyakorlati kérdésekkel teli életünkhöz, életünknek, ami közel sem tűnik olyan jelentősnek, mint amikről itt olvasunk, de a mi élet nekünk mégis mindennél fontosabb, hiszen ez a mi életünk egyszeri és megismételhetetlen. Egyik oldalról itt vannak tehát Istennek a cselekedetei, amelyek szédítő perspektívákat nyitnak meg, beteljesedik az idő, a másik oldalon ott van az én életem, apró, cseprő, ügyes, bajos dolgaim, az én kicsinyi életem, ahol az egyik nap követi a másik napot, az egyik hét a másik hetet, hol van itt a nagy beteljesedés, hogyan kapcsolódik az egyik a másikhoz. Erre a kérdésre a válasz a következő kifejezésben rejlik: elhívás. Mert a nagyívű bevezetés után ezt a különleges, csodálatos Jézust, Isten fiát egyszer csak ott látjuk egy konkrét helyen, egy konkrét időben, amint a galilai tó partján sétál, és ott találkozik konkrét húsvér emberekkel, akik a mindennapi munkájukat végzik. És ott elhívja őket. A hatalmas, a nagy, a csodálatos, az elhíváson keresztül elérkezik a mindennapi élet apró cseprő ügyeibe. És ezen a helyen Jézus nem hitrendszert ad át nekik, ezt kell hinnetek, nem erkölcstant tanít, így és így kell élnetek, nem vallásos tradíciókat ápol, miért nem jártok templomba, zsinagógába többet, hanem elhív, követésre hív. Azt mondja, jöjjetek utánam. Elhív, mert ez az egésznek a... És erre egy egzisztenciális választ vár, egy egzisztenciális döntést feltételez. Tehát a hatalmas Jézusi program és a mindennapi ember, a mindennapi kis ember között a kapcsolópont az elhívás és a követés. Úgyhogy a mai igehirdetésben azt a kérdést járjuk körbe ezután, hogy mit jelent elhívottnak lenni. Először arról beszélünk, hogy mi az elhívás helye, hogy hol születik meg a követő, hol történik az elhívás. Másodszor, mi az elhívás eredménye, mi lesz azzal, aki követővé lesz. Harmadszor, mi a titka? És negyedszer, mi az elhívás gyakorlati következménye annak, aki hívőnek vonja magát, és annak is, aki azt mondja, hogy én még keresem az utat. Mi tehát az elhívás helye? Hol születik a követő? Egy olyan világban, mint a miénk, egy magától értetődően nem vallásos társadalomban, számos elképzelés ér a fejekben arról, hogy hogyan, miért és kiből lesz vallásos ember, vagy keresztény, vagy Jézus követője. És általában két dolog van, amit a mai ember elképzelhetőnek tart. Az egyik elfogadható magyarázat arra nézve, hogy valaki elkötelezett, így mondják, vallásos ember lesz, az egyik ilyen magyarázat tehát, hogy valakit így neveltek. Valakit így neveltek, valaki ebbe beregyökeredzett, így nőtt fel, és ezért érthető, hogy miért lett ő egy elkötelezett Krisztus követő ember. Kiderül egy beszélgetésben, valaki rácsodálkozik arra, hogy te hívő ember vagy, hogy te így élsz, hogy ez neked fontos, és megkérdezik, így neveltek? Igen, ebben nőtte. Hát akkor persze, akkor értjük. Van azonban egy másik oldal, amikor látszólag váratlan előzmények nélküli felnőtt megtéréssel találkozunk, és akkor beindul a magyarázatok keresése. Tudjuk, hogy lehet, hogy valaki, akit nem így neveltek, és aki soha nem volt hívő, egyszer csak Jézus követőjévé lett. És általában ilyenkor az ilyen típusú érvelések odafutnak ki, hogy az illetőnek volt, kellett lenni valamilyen problémája és gyengesége, és ha megtaláltuk, akkor meg is nyugodtunk. Megvan a magyarázat. Hát persze. Úgyhogy két táborban kell keresni azokat a mai emberek gondolkodása szerint, akik valóban elkötelezett követővé lesznek. Az egyik a vallásosok tábora, akik mindig is így éltek, így nőttek fel, a másik pedig a problémások tábora, akik egyszer csak valahogy hát nem volt más kapaszkodó az életben. Na mindennek fényében fontos, feltűnő, hogy hol és hogyan születnek az első tanítványok Márk evangéliuma szerint. Földrajzi értelemben jelentős, hogy Galileában vagyunk. Miután Jézust megkereszteli keresztelő János Júdeában, Jézus visszatér szűkebb hazájába, Galileába, és ott kezdi el hirdetni az evangéliumot. Nem Jeruzsálembe megy, a vallás középpontjába, ahova minden zsidó ember elzarándokol, hogy áldozatot mutasson be a templomba. Nem Jeruzsálembe megy, ahol az egyfőre eső vallásos vezetők, rabbinikus iskolák száma magasabb, mint bárhol máshol. Nem a vallásosokhoz megy, hogy ott indítsa el a maga mozgalmát, és ott hívja el a maga embereit. Még csak nem is Judeában kezdi a szolgálatát, hanem a Judeához képest elmaradottnak, Isten háta mögöttinek, eleve gyanúsnak tartott Galileában. Abban a Galileában, amit a jeruzsálemiek lenéztek, amivel kapcsolatban a jeruzsálemi vallásos vezetésnek inkább csak fenntartásai voltak. Az egyik első tanítvány meg is kérdezi János evangéliuma szerint, akkor hallja, hogy Jézus Názáretből jött, hogy származhat-e bármi jó Názáretből. Galilea területére ugyanis sok száz évvel Jézus előtt pogányokat telepítettek, és miközben Jézus idejében ott jelentős zsidó kulturális és vallási élet is folyt, azért mindvégig egy lenézett, egy Isten háta mögötti helynek tűnik a igazi vallásos vezetők szemében. Mindez nekünk most annyiban fontos, csak hogy azt lássuk, hogy az elhívás és a követés nagy csodája nem a különösen vallásosok között született meg. És Jézus nem a templomba ment, és a templomba kereste meg azt az embert, akinek a legjobb vallásos családja meg felmenői voltak, már a nagyapja is presbiter volt, és nem azt keresi meg, hogy ki az, aki a legtöbb időt ott tölti Isten előtt, és majd őt hívja el. Egészen máshol, Galileában indítja a mozgalmát. A tóparton, a mindennapi élet helyszínén. De ott van még mindig előttünk az a másik feltevés, hogy na jó, rendben, nem vallásos, de problémás. Az ilyen hirtelen és gyors változások hátterében gyengeség kell. Kiket hívhat el Jézus? Két testvérpárról olvasunk, az egyik Simon és András, a másik Jakab és János. Mind a négyen halászok, és feltűnő, hogy mind a négyüket Jézus a mindennapi munkájuk gyakorlása közepette hívja el. Azt nehéz és értelmetlen lenne eleve feltételezni, hogy ez a két fiú testvér pár eleve lelkileg gyenge és instabil lett volna. Hát nem tudhatjuk, de nehéz elképzelni. Talán máshol kell a magyarázatot megtalálni, talán a társadalmi helyzetükben. Tudni, ha kiderül, hogy ezeknek az embereknek nincs jövőjük, mert kipusztulnak a halak a galileai tengerből, mert túl nagy a konkurencia, mert biztos, hogy éhen fognak halni, akkor még talán van valami magyarázat arra, hogy miért indulnak el Jézus iránt, után. De az igazság az, hogy ez a négy fiatal felnőtt, egészséges férfi, Péternek már felesége is van, egyáltalán nem ilyen társadalmi-gazdasági helyzetben van. A halászat jól jövedelmező munka volt Galileában, a sós hal jól keresett, ismert exportcikk volt a környező világban, és a halászok csepet sem a legalján helyezkedtek el a társadalomnak. Nem is a legtetején, nem is a gazdagok között, de nem a legalján. És kiderül az is, hogy a halász az egy jól jövedelmező mesterség volt, és azt látjuk, hogy Jakab és János apjának, Zebedeusnak a családi vállalkozásában napszámosok is voltak. Egyáltalán nem a lehetetlenség, a lehetőségek kimerülése, a szegénység az, amiből Jézus elhívja ezt a négy embert. Azt látjuk tehát, hogy hol történik az elhívás? A követés, az elhívás nem feltétlenül a szigorúan vallásosok között, vagy nem a különösen szegények között történik. Mindennapi, egészséges, normális emberek indulnak el. Nézzük másodszor azt, hogy hát akkor mi is történik itt? Mit jelent követővé lenni? Mi Jézus elhívásának az eredménye? Márka lehető legtömörebben adja elénk ezt a történetet. Meglátja Andrást és Simont, azaz Pétert Jézus, és így szól hozzájuk, jöjjetek utánam, és emberhalászokká teszlek benneteket. Következő mondat, erre azok hálóikat otthagyva azonnal követték őt. Következő mondat, tovább megy Jézus, meglátja Jakabot és Jánost, azonnal elhívta őket. Egyből utána, azok pedig apjukat Zebedeust a napszámosokkal együtt a hajóban hagyva, elmentek utána. Az elhívás egyetlen szó, egyetlen mondat, amire a válasz a követés. És egy olyan követés mennek utána, amiben benne van az, hogy valamit meg maguk mögött hagynak, valamit ott hagynak. Akit Jézus elhív és elindul utána, az ott hagyja a hálókat, ott hagyja a hajót, ott hagyják apjukat Zebedeust a napszámosokkal együtt. Valami egészen új kezdődik. Valami radikálisan új kezdődik azzal, hogy követők lesznek, hogy tanítványok lesznek. Így is fogalmazhatjuk, hogy rálépnek egy útra, Jézus követésének az útjára, és ezzel maguk mögött hagynak egy másik utat, azt az utat, amelyben a dolgok a maguk természetes menete szerint bontakoznának ki, jó esetben növekszik az üzlet, egy idő után már több hajóval halásznak, Jakab és János átveszik apjuktól a családi vállalkozás irányítását, hogy majd egy napon ők is átadják a gyermekeiknek, és szépen menjen az élet a maga útján. Nem. Az elhívás megszakítja és semmissé teszi ezt az utat, és egy egészen más utat ad eléjük. Ők pedig vállalják, rálépnek, elindulnak, és követők lesznek. És itt két kérdésünk van. Az egyik, hogy nem értelmetlene és veszélyese ilyen végső módon elköteleződni valaki vagy valami mellett. Különösen egy vallásos tanító mellett. Ha a kereszténység Jézus követése ma is, már pedig az, nem elképzelhetetlene egy ilyen gyors és egyértelmű elköteleződés és elhagyás. Mert érezzük az eltökéltséget és a visszavonhatatlanságot mindebben, amit olvasunk. Érezzük, hogy ezek elindultak, és itt nincs visszaút. Ami nem azonos azzal, hogy ez a négy fiatal felnőtt tudta volna, hogy mit jelent nekik majd Jézust követni, pontosan mi minden fog történni, nem tudták. Ez a visszavonhatatlan elköteleződés azt se jelenti, hogy nem ingottak volna meg később. Tudjuk jól. Megtagadták Jézust, megijedtek, elfutottak, de mégis visszavonhatatlan és eltökélt volt, mert mind a négy ember úgy halt meg, hogy a halála óráján Jézus teljesen odaadott követője volt. Kevesebb vagy több évtizeddel később. János élt a legtovább, Jakab halt meg a leghamarabb. Mind Jézus követőjeként halt meg. És akkor érezzük az eltökéltséget és a visszavonhatatlanságot, azonnal felvillan a mai emberben a piros lámpa, vigyázat, veszélyhelyzet. Hova lesz a nyitottságunk, a szabadságunk, a függetlenségünk, ha azt mondjuk, hogy Jézus elhívott, és mi követjük őt? Sokaknak ez a legnagyobb kérdés, hogyan lehetnék én Jézus követője, hogyan lehetnék én keresztény, ha egyszer elkötelezem magam, hova lesz a nyitottságom, a szabadságom, a függetlenségem? A mai világon ez a legnehezebb. Hogyan választhatnánk egy utat, hogyan tehetnénk le a voksunkat egy Isten, egy hit, egy életforma mellett, akár különösen akkor, ha fiatalok vagyunk, lehetőségeink vannak, és számtalan más is létezik. És miközben a mai ember ezért megpróbál minden ilyen követésből, elköteleződésből kívül maradni, hogy megőrizze magának a sok lehetőséget, nem veszi észre azt, hogy ugyanúgy leteszi a voksát maga valami mellett. Tudnék, az a hozzáállás, hogy soha nem kötelezhetem el magam egy személy és egy út mellett, azt jelenti, hogy elköteleztem magam egy másik út mellett, letettem a voksom egy másik életszemlélet mellett. Elkötelezted magad arra, hogy nem kötelezed el magad semmire. Letetted a voksodat oda, hogy soha nem teszed le a voksodat sehova. A mai ember, aki azt hiszi, hogy megőrzi a függetlenségét, és szabad és nyitott bármikor bármerre indulni, bármikor bármit kipróbálni, és ezért nem tud belépni és odaadni magát Jézus követésére, nem vesz észre, hogy ugyanolyan dogmatikus módon lecövekelt valahova, és nincs tovább. Azért teszi ezt, mert azon túl, hogy azt gondolja, hogy megőrzöm magamnak a lehetőségeket, hogy mást is kipróbáljak, az is benne van, hogy nem merek elindulni, mert mi van, ha csalódok. Nem merek elindulni egy úton, mert mi van, ha azon az úton csalódok. És ezért olyan, mint aki az útkereszteződésben áll, ahol van 4 út, beszalad az egyikbe, visszaszalad, beszalad a másikba, visszaszalad, a harmadikba visszaszalad, és nem veszi észre, hogy soha nem jut el addig, hogy igazán megtudja, hogy mi van az útnak a végén. És amikor Jézus elhívja a tanítványokat, nem mutatja meg nekik filmen, hogy mi van az út végén. Csak annyit: jöjj és kövess engem. Hogy egy dogmatikus kereszténységgel nem éppen vádolható, de manapság hihetetlenül felkapott írót idézek, Paulo Coelho mondja: az, hogy választunk egy utat, azt jelenti, hogy a többit elhagyjuk. Aki megpróbál követni minden lehetséges utat, a végén mindegyiket elveszíti. Elég magától értetődő bölcsesség ez, nem kell, hogy egy ilyen mai guru mondja, de erről van szó. Az, hogy választunk egy utat, azt jelenti, hogy a többit magunk mögött hagyjuk. És ez történik itt. Akinek tehát kérdés az, hogy hogyan kötelezhetném el magam Jézus mellett, meg kell látnia, hogy csak ha elindul egy úton, jut el valahova, különben csak maga körül forog. Ez volt azoknak, akik keresik Jézust. De persze itt vannak azok, akik azt mondják, hogy mi már hívők vagyunk. Vagy nem csak ők. És a másik kérdés számukra azonnal az, hogy rendben, elfogadható, hogy valaki Jézustól elhívást kap, és a követője lesz. És ez azzal jár, hogy a régit maga mögött hagyja. Na de az mégsem valóságos, hogy ez így történjen, ahogy itt olvassuk. Ilyen hirtelen, ennyire váratlanul, ennyire előzmények nélkül, ez nem életszerű, mondjátok. Nem így van. És szeretnénk arról hallani, hogy ezek a halászok biztos találkoztak már Jézussal korábban. Biztos hallották már Jézust tanítani. És szeretnénk tudni, hogy mi mindent hallottak Jézusról, hogy megmagyarázzuk ezt a hirtelen elindulást. Szeretnénk látni a folyamatot. Szeretnénk belelátni a lelkükbe, hogy megértsük, hogy mi is történt az ő lelkükben valójában. Azt mondjuk, miért nem hallunk arról, hogy Keresztelő János tanítványai voltak, András bizonyosan, János evangélista beszél erről, nyilvánvaló akkor testvére Simon is Keresztelő János hatása alatt volt. Vagy miért nem hallunk arról, hogy nem először találkoztak Jézussal, ami valószínű különben a többi evangélium szerint. Tehát azt mondjuk, hogy kell lennie egy magyarázatnak, mert az nem igaz, hogy ez így történik, hogy jön, szól, mindent ott hagynak és mennek. Kell, hogy legyen egy magyarázat, kell, hogy tudjuk, hogy milyen lélektani vagy spirituális folyamatok állnak a háttérben, mert így ez nem életszerű. Elhívás és azonnali követés. Lehet, hogy Márk nagyon siet, hogy befejezze az evangéliumot, ezért ennyire tömör, de nekünk ez így túl gyors, túl hirtelen, túl radikális. Mert az van bennünk, hogy hol van a tér, hogy gondolkodjunk? Hol van a lehetőség, hogy egyezkedjünk Jézussal? Mikor tudjuk meg, hogyha igent mondunk, valójában mire is mondunk igent? Mi a magyarázat? És akkor következőben arról kell beszélni, hogy na mi a magyarázat, mi az elhívás titka? Mi a válasz erre a kérdésre? Mindaddig, amíg magyarázatot keresünk, tévúton járunk, és a lényeget tévesztjük szem elől. Mindaz, amit eddig elmondtam, kérdéseket, hogy mi a magyarázat, mindez bennünket leplez le, és rólunk árulkodik. Tudnélik, hogy nem értjük, hogy mi az elhívás titka. Mert az elhívás titka nem a szemünk elől elrejtett előzményekben, vagy lélektani folyamatokban van. A titok az elhívó személye. Hogy ki az, aki ott sétál a tóparton? Jézus, az Isten fia, akiben eljött az Isten uralma, akiben betelt az idő, a fiú, akiben gyönyörködik az atya, A fiú, akire leszáll a Szentlélek, és betölti őt. Az, aki meghirdette ezt a grandiózus programot, hogy eljött az Isten országa, betelt az idő, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Ő az, aki ott jár a mindennapi élet apró cseprő eseményei között. Ő az, aki meglát, rád néz és elhív. És amikor Jézus szól, és amikor Jézus hív el, akkor az isteni tekintéllyel érkezünk hozzánk. Éppen ezért az a magyarázat erre a nagyon gyors elhívásra és követésre, hogy nincs magyarázat. Az a magyarázat, hogy nincs magyarázat, mert ami itt történik, ahhoz semmi nem fogható. Ahhoz nem találsz sehol sem példát és hasonlatosságot, mert csak egy van, Isten fia, Isten maga, aki így szól, és így szólít meg. Jézus elhívása semmihez sem fogható, mert Isten van benne jelen. És igen, megteheted. Könyvtárakat írtak. Magyarázd meg lélektani folyamatokkal. Keresd a titkát a szociális helyzetben. Találd meg ennek az indulásnak a párhuzamait más vallásokban. Írd le, hogy mi történik, és már semmi sincs előtted a lényegből. Hogy Jézus szól, és te követed őt. Márk ezt akarja megmutatni nekünk. Semmi más nem számít. Csak az, aki elhív, és az, aki engedelmesen válaszol. Az egész kérdés ide egyszerűsödik le. Jézus hív, és akit elhívott, az vagy engedelmesen válaszol és követi őt, vagy pedig nem. Ez a tanítványság, ez a követés, ez a keresztény élet. Igen, tudunk folyamatokról. Igen, megérthetünk lélektani, spirituális, szociális előzményeket. Igen, belenézhetünk magunkba, az életünkre. És Márk, higgyétek el, mindezt tudja. De Márk a lényegről akar beszélni. Márk a lényeget akarja elénk adni. Jézus azt akarja, hogy a lényeghez egyszerűsödjünk le ma. Ezzel az igével Jézus téged és engem ma az alapokhoz akar visszahívni. Azt a kérdést teszi fel, emlékszel? Emlékszel, ha visszagondolsz arra, hogy Jézusé lettél, aki már az? Emlékszel, hogy az egésznek a lényege ennyi? Hogy ő megszólított, elhívott, te pedig azt mondtad, igen Uram, követlek téged. Átadom neked az életem. Volt bármi, ami ennél fontosabb volt? Bármi, ami ennél meghatározóbb volt? Számít bármi más abban, hogy te ma az ő követője vagy, mint hogy az életed egy pontján elhívott, és te válaszoltál. Fontos ma az a sok-sok körülmény, hogy hogyan vezetett az oda. A Jézussal való kapcsolat szíve az elhívás és a követés. Akkor is, ha régóta az övé vagy, éppen úgy, mintha csak esetleg ma válaszolsz neki. Miért bonyolítottuk túl? Keresztény emberek, hol lett fontosabbá ennél mára önmagad megértése, mint Jézus szava? Hol bonyolódtál bele mára lelked szövevényébe, múltad nyomorúságaiba, körülményeid vizsgálatába olyan mértékben, hogy már rég szem elől vesztetted a lényeget. Mert ez történik, és mert ez történt. Elindultál valamikor, elhívott, válaszoltam, itt vagyok, Uram. De ma már nem abból élsz, és nem az a fontos, ami a legegyszerűbb alapja az egésznek. Jézus elhívott, és a követője vagyok. Hanem ma már mindaz, ami a lelkemben történik, mindaz, ami a múltamban van, mindaz, ami a körülményeimben van, mindaz, ami probléma körülvesz, és így tovább. Mindezek, amelyek másodlagosak, addig nem hiába valóak. Amíg nem homályosítják el a lényeget. Amíg nem bújsz ezekbe be, és nem bújsz ezekben el az evangélium alapja és szíve elől. Jöjj és kövess engem. És ők mindent otthagyva követték őt. Ha ennek az egyértelműségnek már a helyébe lépett mindaz, ami zajlik, akkor a lényeg mára elveszett. És ezért nem mond Márk többet, csak ennyit. Elhívta, felálltak, követték, otthagyták. Ez a keresztény élet. És minden, ami ezen túl van, És minden, ami ennek a helyébe lép, legyen bármiféle pszichológia, bármiféle tudomány, bármiféle magyarázat, mindaz, ami ennek a helyébe lép, elhomályosítja és elveszíti a lényeget. Befejezésül két gondolat, az elhívás gyakorlati következménye egy a hívőknek, egy a keresőknek. Mind a kettő egy olyan ember gondolatai alapján, aki végigjárta a követésnek az útját. Többször beszéltem már róla, Dietrich Bonhoeffer, aki német evangélikus lelkipásztor volt, és a hitleri Németországban szembeszállt a nácizmussal, és ezzel szembe került egyházának egy jó részével, akik kiszolgálták a náci uralmat, aki ezért börtönbe került, és aki ennek következtében mártírhalált halt. És írt egy könyvet avval a címmel, hogy Követés, ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Ha valaki ma szeretne leegyszerűsödni a tanítványsághoz, a Krisztus követéshez, ami közel sem fájdalom vagy ár nélküli, először meg kell, hogy lássa, hogy milyen felmentéseket adott magának, és hogyan fosztotta meg magát ezáltal Jézus igazi jelenlététől. Hogy milyen felmentéseket adtál magadnak, felmentést a kegyelem nevében, felmentést a követés alól, az engedelmesség alól, a kegyelem nevében. Tudnék, az történt sokunkban, hogy a rosszul értelmezett kegyelem bizonyossága kikezdte a Jézus iránti feltétel nélküli engedelmesség parancsát. Elhittük, hogy akkor is van kegyelem, jár a kegyelem, ha nem engedelmeskedünk Jézusnak. Mert nem a Jézusért való engedelmességért jár a kegyelem, de az engedelmességben vagyunk, közösségben Jézussal, hogy megkapjuk a kegyelmét. Sőt, az is megfordult bennünk, hogy ha mindent a kegyelem tesz, nekünk nincs mit tenni. Nem lehet megtérni és elhagyni azt, ami engedetlenség, hiszen nem mi tesszük. És azt hiszem, hogy könnyen átengedjük magunkat egy ilyen értelemben vett belenyugvásnak, amíg Isten nem teszi meg velem a csodát, amíg ő nem változtat engem meg, én nem tudok változni. Konkrétan, én nem leszek szeretőbb férj, vagy odaadóbb feleség. Én nem fogok áldozatból az érzéseim ellenére a kedvébe járni a másiknak, nem ott tartok. Tegye meg Isten velem, amit kell, majd akkor igen. Azaz nem fogom követni Jézust. Nem leszek engedelmes a szeretet parancsában. Mert tegye meg először velem, hogy én ne így érezzek. Nem fogok szakítani mindazzal, ami az életemben rossz, és nyilvánvaló rossz. Nincs erőm. Nem fogok szakítani vele. Majd megteszi az Isten velem. És majd akkor. De nem szakítok vele, nem indulok el a követésben, az engedelmességben. Megtehetem, mert a kegyelem betakarja ezeket. Ezt nevezi Bonhoeffer olcsó kegyelemnek, amikor a kegyelem feloldja az engedelmességet. Olcsó kegyelem, ezt írja, a keresztjén tehát ne kövessen, hanem vigasztalja magát a kegyelemmel. Micsoda mondat. Ne kövessen, ne engedelmeskedjen, mondja az olcsó kegyelem, hanem vigasztalja magát a kegyelemmel. Ez az olcsó kegyelem. A bűn igazolása, de nem a bűnét elhagyó és megtérő bűnös megigazolása, nem a bűntől elszakító bűnbocsánat. Az olcsó kegyelem az, amit mi adunk magunknak, kiosztjuk. Ha valaki ma vissza akar térni az alapokhoz, persze Jézus kegyelmében bízva, és abban a tudatban, hogy minden az ő ajándéka és minden általa van, de mégis azt kell mondania, hogy én elindulok és engedelmes vagyok. Mert az egész keresztény élet elhívás és követés. És ami e közé bejött, ha valami ide férkőzött be, az baj. Ha valaki elhívásban és követésben, Jézus iránti engedelmességben él, van helye a reflexiónak, van helye, hogy próbálja feldolgozni a múltját, van helye, hogy gyógyuljon, van helye, hogy szembenézzen a körülményekkel. ha az első, a lényeg megmaradt. Jöjj és kövess engem. És ők mindent otthagyva követték őt. Kegyelem és követés együtt járnak. Az Istent és a hitet keresők számára pedig azt mondja az a történet, hogy gyakran elakadnak azon a ponton, amikor azt mondják emberek, és vannak, akik évekig benne vannak ebben, vagy még hosszú ideig, és a végén aztán fel is hagynak avval, hogy hinni szeretnének. Ez van egy pont, amikor azt mondják, hogy én nem tudok hinni. Én szeretnék hinni, de nem hiszek. És nem tudom, mit tehetnék, hogy higgyek. Sok mindent értek már, sok mindennel egyet értek, rendben, de hogy lesz ebből hit? Nekik Bonhoeffer szavaival azt üzeni a tanítványok elhívása, hogy csak az engedelmes hisz. Mit jelent ez? Hallgassuk őt. Amíg Lévi a vámnál, vagy Péter a hálóknál ül, addig tisztességesen és hűségesen végezhetik hivatásukat, addig lehetnek régi vagy új felismeréseik Istenről. De ha Isten hitet akarnak tanulni, akkor az emberélet Isten fiát kell követniük, akkor vele kell menniük. Azt a helyzetet kell megteremteni, ahol hinni lehet Jézusban. Azt a lehetetlen helyzetet, amelyben mindent egy lapra tesznek fel, és pedig Jézus szavára. Ahhoz, hogy valaki hinni tudjon, egy tényleges parancsnak kell engedelmeskednie. Meg kell tennie az engedelmesség első lépését azért, hogy a hit ne kegyes öncsalás és olcsó kegyelem legyen. Kedves kereső testvérek, akik azt mondjátok, hogy hinni akarok, de nem tudok hinni. Állsz és gondolkodsz, és várod a nagy megvilágosodást, hogy történjen valami, és üssön át valami, és közben esetleg sok kérdés zajlik benned, és olvasol, és keresel. És Jézus azt mondja, ez a történet ennél sokkal egyszerűbb. Hinni akarsz? Légy őszinte, mi az, ami teljesen világosan, egy dolog, nem Jézus szerint való az életedben? És akkor ott kezdj el engedelmeskedni. Hinni akarsz? Kezd el szeretni cselekedetekkel azt, akit nem tudsz szeretni. Majd meglátod. Kezd el Jézust követni, és kerülj egy olyan helyzetbe, amikor magad mögött hagytad annak a biztonságát, ami biztonságban gondolkodsz arról, hogy hát miért nem tudok én hinni. Tedd fel Jézusra az életedet, szolgáltasd ki magadat a bizonytalannak a követésben, és meglátod, hogy ő megtart. És ha ő megtart, akkor hit születik a szívedben. Mert nem elmélet, hanem gyakorlat. Jézus Krisztusnak a követése. Nem elmélkedhetsz tovább a hálók mellett, fel kell állnod és el kell indulnod, hogy megtapasztald, hogy nem maradsz egyedül a követés útján. Bárcsak felragyognom előttünk az elhívás, a követés és az elhagyás nagy titka, amelyet egy másik képpel Pál így fogalmaz meg, és ezzel kezdtük ezt az Isten tiszteletet. Ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent, Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte, kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Ez a követés, ez a tanítványság, ez a keresztény élet. Amen.
Gyertek, imádkozzunk! Jézus, köszönjük, hogy Te vagy az az Úr, aki megállsz az életünk mellett és hívsz. És az egész hitünk, keresztény életünk ezen a híváson múlik. Mert Te hívsz, és mi meghallhatjuk a Te hívásodat, és erre a hívással igenre válaszolhatunk. Magunk mögött hagyva mindazt, ami eddig érték volt, egy fókuszúvá, egy célúvá válva a Te követésedben, az engedelmességben. Köszönjük, hogy magadat adtad nekünk azért, hogy ez lehetséges legyen. Köszönjük, hogy most is az úrvacsorai közösségben a te kegyelmedet, a te testedet, a te véredet vehettük magunkhoz, lelki módon veled egyesülhettünk, és így tapasztalhattuk meg azt, hogy te élsz és uralkodsz, és ebbe a dicsőséges országba hívsz bennünket. Urunk, kérünk, tedd egyértelművé az életünkbe a te hívásodat, hogy halljunk téged, hogy értsük a te akaratodat, és szeretnénk odaszánni magunkat. Igen, Urunk, odaszánjuk magunkat arra, hogy kövessünk téged, hogy engedelmeskedjünk, hogy visszatérjünk az alapokhoz, aki te vagy. Urunk, kérünk azokért, akik még nem hallották meg ezt a hívást az életükben. Kérünk, hogy az ő számukra is tedd egyértelművé és világossá a te hangodat, a te szeretetedet, a te hívásodat. És hadd tudjanak ők is igennel válaszolni. És Urunk, kérünk a gyülekezetért, hadd legyen gyülekezetünk világító lámpássá ebben a világban, ami sötétségben van. Hadd legyen gyülekezetünk a te országodnak a jelévé, akik egyen-egyenként hallunk téged és követünk téged, és együtt szeretünk téged és szeretjük egymást, és a te akaratodat követve máshogy élünk, mint a körülöttünk levők. Urunk, add ehhez lelked erejét a hétköznapi harcokban, a hétköznapi nyomások alatt is. Maradj velünk szent lelked által, és vezess bennünket. És Urunk, így kérünk most azokért, akik terheket hordoznak a gyülekezetünkbe. Te mutasd meg a te hatalmadat, mint szabadító Isten, aki csodákat teszel. Kérünk a mi gyászoló testvéreinkért, azért a családért, akik ezen a héten búcsúztak el szerettüktől, és minden gyászoló testvérünkért, akinek a gyász fájdalma és szerettük elvesztésének a hiánya űrként, fájdalomként van az életében. Jöjj a te vigasztaló kegyelmeddel, a te szent lelkeddel, érintsd meg az ő lelküket és hozz vigasztalást. És Urunk, könyörgünk a beteg testvéreinkért, akár fizikailag, akár lelkileg betegek. Jöjj a te gyógyító kegyelmeddel, érints meg bennünket és gyógyíts. Úr Jézus, köszönjük, hogy te szabadító vagy, megváltó vagy, csodálatos orvos vagy. Köszönjük, hogy szent lelkedet adtad, aki által vezetsz bennünket, és élettel töltesz meg. Így szeretnénk téged követni. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.